Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, atyám, a kereszt bevégzett művét. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást, annak a gyümölcseit. Hálát adunk a szent véráldozatért, a megigazultságunkért, az örök életünkért és a hatalom királyi székéért, ahonnan királykodunk és a talpunk alatt tartjuk a legyőzött ellenséget, a Jézus hatalmas nevében. És kijelentjük, hogy az ellenségnek egyikünkben sincs semmije, kijelentjük, hogy az ellenség egyikünkre sincs semmilyen befolyással. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy szabaddá tétettünk általad, a kereszt bevégzett műve által. Köszönjük a szeretetedet, a közléseidet, mi is szeretünk téged, fogadjuk a látogatásaidat, az öröm olaját, a békesség olaját, a könnyebbség olaját, amelyeket kiárasztunk mindannyiunk felett a Jézus nevében. A szent vér oltalmát árasztjuk ki mindazok felett, akik a köpönyegek alá tartoznak, és a szeretteik felett, a családtagjaid felett is a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a te ígéret, amely világosságot hozott a számunkra, és napról napra növekszünk a te dicsőségedben. És hálát adunk, atyám, hogy ez a dicsőség megláthatik rajtunk, és a világ kedvet kap arra, hogy bejöjjön a te királyságodba. Köszönjük, Uram, mindazt, amit te értünk tettél a kereszten. Köszönjük a hatalmas kegyelmet, mert ebből fakad a mi hitünk. Köszönjük, Uram, az előttünk álló programokat, amelyeket a szent időzítésedhez és a szent tervedhez kötjük. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Magasra emeljük a szövetség vérét, és szólítjuk a trónteremből a megoldásokat minden életre, minden helyzetre, minden problémára az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Kőszikla, hogy te vagy a segítségünkre, és te hozod a megoldásokat, a legtökéletesebb megoldásokat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy lásd a kegyelmet. Halleluja, dicsérjük az Urat! Szeretettel köszöntünk benneteket! Köszönjük, hogy az időtöket az Úrnak szenteltétek ma délután. Hálát adunk az oszlopokért, a buzdítókért, mert az aktív odaszánásukkal serkentik, motiválják az elhívottaknak a szolgálatát. Egyrészt fizikailag, hogy velük ott vannak a helyi alkalmakon, másrészt pedig anyagilag is támogatják egyesek az Úr szolgálatát, és ez kezdetben nagyon-nagyon fontos dolgok. Nagyon sok pásztor, akik új gyülekezetet kezdtek, vagy kezdenek, mai nap is azt mondják, hogy sok esetben nekik kell a zsebből bepótolni, mert nincs meg a úti költség vagy a terembér. Mert az újak nem értik az Úr támogatásának a fontosságát, ezért Isten ugye előszólítja az oszlopokat, a támogatókat, akiknek a szívére ugye ezt odahelyezi, és áldott magokat vetnek, mert ezek áldott magok a királyság számára vannak ezek elvetve. Múlt héten csak úgy az Úr számba adta ezeket a gondolatokat a tizedről is többek között. Nem akarok erről különösebben tanítani, de régebben is voltak keresztények, akik nem tisztán látták, hogy van tized, és a tized fölött, ami van, azt pedig adakozásnak nevezzük. A tizedben benne van a mértéke, hogy a növekményünknek a 10%-a, ez a helyi szolgálat támogatására szolgál, az adakozás pedig az lehet más irányú is. Volt olyan szentünk régen, aki azzal állt elő, hogy hát ő a tizedét azt az Úrnak adja, félreteszi, és odaadja a szegényeknek. Hát mondtam, nagyon jó szegényeket támogatni, de az nem tized. Annak a neve adakozás, vagy vetés. Múlt héten is tettem említést, hogy amikor vetünk, akkor azt meg kell címezni, mert a postás nem találná meg ugye a címet, de az Úr pontosítja ezt is, hogy nem mindegy, hogy most tizedként támogatom az Úr munkáját, vagy adakozok, más a címzés, mert a tizednek van áldása, és ez a korábbi kis újságokban meg is található valahol abban a gyűjteményben, úgy emlékszem. Az adakozás pedig úgy működik, hogy amit vetek, azt aratok. És bőségesebben fogok aratni, mint amit vetettem, mert a mezőgazdaságban is így működik a vetés és aratás. Éppen Jim Sanders egyik tanítása került elő, amiben arról tesz említést, hogy aki az Úr persejébe helyez be egy összeget a királyság építésére, ő neki már arra nincs gondja, hogy a pásztor mire használja fel, mert ez a pásztor felelőssége és hatásköre. Úgy látszik, nála is voltak ilyen kérdések annak idején, vagy nehézmények. Egy biztos, hogy ezek mind áldott maguk. Nagyon szélsőséges gondolatok is előfordultak már a régmúltban is. Annak idején a pásztorom beszélt arról, hogy épülnek a palotáink fent az Úrnál, és erről proféciákat is hallhattatok, meg az igében is benne van, hogy az Úr házat készít nekünk, helyet készít nekünk, és akkor mindjárt azt mondták, hát biztos akkor a tizedet kap ez a pásztor, hogy hát most valahol Siófokon egy palotát épít magának, vagy új autót vesz. Hálát adok az Úrnak, hogy a kezdeti göröngyös útról átértünk a sima útra, és ez azt jelenti, hogy mi is bizony szembesültünk azzal a legelején, amikor 2001-ben, májusban ugye elkezdtük itt a szolgálatot, hogy miből fogjuk kifizetni a terembért. Miből fogjuk a úti költséget kifizetni. Mert ez oda-vissza 50 kilométer egy héten. Akkor ez nekem soknak tűnt. De az Úr kegyelméből ez mindig megoldódott. Mindig valamilyen szinten az Úr hozott erre megoldást. A segítőknek az egyik nagyon-nagyon fontos feladata, de nem csak a segítőknek, hanem minden gyülekezeti tagnak, hogy amikor jön a gyülekezetbe, vagy a segítő megy támogatni egy szolgálatot, akkor vigyen magával egy-két dolgot. Vigye az Úr örömét, vigye a Szent Szellem olaját, vigye a békességét, Isten békességét. És az 1 Korintus 1:10-ben ma az Úr mutatott egy igét, ahogy készültem, ezt fel is írtam, hogy meg tudjam veletek osztani.
Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
Tehát ugyanazon értelemben ugyanazon véleménnyel, mert nekünk az ige vonalát kell követnünk, az ige vonalában kell gondolkodnunk és megállnunk. Naponta imádkozom a köpönyegünk alá tartozók felett, hogy a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szelleme áradjon, és ugyanazt értse mindenki, amit az Úr szeretne üzenni a pásztor száján keresztül. Az üzenetnek a magját kellene a szenteknek meghallani, és hogyha például a pásztor mond egy esetet, hogyha ezt vagy azt hallott az Úrtól, akár konkrét személy esetében, akkor nem az a lényeg, hogy mit hallott, hanem az a lényeg, hogy a Szent Szellem milyen csodálatosan tud működni, úgyhogy emberi beavatkozás nélkül képes kijelentést adni. Írjátok fel, legyetek szívesek, még egyszer az Úr a figyelmetekbe ajánlja a 2 Korintus 2-ben az 1-től 14-ig ezt az üzenetsort. Tegnap esten a hűségről volt egy csodálatos tanítás. Elhangzott az, és ide kapcsolódik, hogy ahova Isten elplántált, ahol újjászülettél, ott maradjál. Mert Isten ott akar téged használni és áldással tenni. Egy Kenneth Hagin példa van az egyik könyvben, hogy egy másik gyülekezetből egy általa ismert személy eljött az alkalmára, megizlelte, megkóstolta, és azt mondta, hogy ő szeretne átjönni ide. Tudta Hagin, hogy ő nagyon jó tizedfizető, tehát hűséges, becsületes tizedfizető, és tudjátok, mit mondott neki? Isten téged odaplántált el, maradjál ott, mert hogyha te onnan eljönnél, annak a gyülekezetnek az anyagi háttere összeomlana. A pásztorhoz többen jöttök imakéréssel, és ez helyes. Más az indíték, ha valaki pletykálni szeretne, ilyen nincs köztetek, tudom, hát akkor valaki elmond valamilyen történetet, és nincs tovább. De amikor valaki azzal jön, hogy az Úr azt mutatta, hogy ezért a helyzetért, azért a személyért imádkozzunk, akkor az az indíték helyes. Na most ebben az esetben, hogy egy akaraton legyünk, ahhoz azért valamit meg kell nevezni, hogy miért szól az ima. A látásunk nem egyforma. Amikor az egyik szent elmegy másik lakásába, akkor lehet, hogy azt teszi észre, hogy milyen sok tusfürdőtök van a fürdőszobában összegyűjtve. A másik pedig azt nézi, hogy hány pókháló van a sarokban. Volt egy olyan szomszédnéni, aki átjött, macskáját kereste címmel, még a lábas ágy alá benézett, hogy hát szöszös-e a ágyalja, vagy nem szöszös. Egyébként azt írja Hagin, hogy a kíváncsi természet az szellemi csecsemőségre utal. Mert a gyerek az kíváncsi. A mai imasorban lesz benne az áspiskigyó? Ezt én kértem, hogy az Úr lezárja azokat a szájakat, amelyek valótlan dolgokat állítanak. A gyülekezet élén az Úr Jézus áll, de a helyi gyülekezet kezelésére egy pásztort bíz meg mindenhol, és a pásztor kezébe ad egy pásztor botot. Nem azért adja a pásztor botot, hogy fejbe várja a báránykákat, hanem hogy terelgesse. Kicsit jobbra, kicsit balra, és ez a jó út, ezért menjetek. A készülés során az Úr mutatott egy igét. Úgy szerepel a szó, hogy a hit titka. Nem írtam föl az ige számot, de jövő héten úgyis megkapjátok. És megdöbbentem azon, amit ma olvastam, amíg várakoztam a lányokra. Jövő héten tudjátok, miről lesz a tanítás? A nagy hit titka. És ez az ige, amiben az áll, hogy a hit titka, azt mondtam, Uram, én ezzel még nem találkoztam. Hogy a hitnek lenne titka. Nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyennel, hogy a hitnek van titka. De ahogy elkezdtem olvasni tovább az anyagot, a jövő heti anyagot, ott van benne gyönyörűségesen. A nagy hitnek megvan a titka. És ezt jövő héten megkapjátok. Ez lesz a jövő heti menü. Erőteljes Kenneth munkálkodik a könyökben. Most itt a dicséret alatt elkezdődött a könyökben. Otthon is volt valami, csak nem írtam fel. Tehát már otthon az úr mutatott valamilyen gyógyító ajándékot. De elfelejtettem, úgyhogy ha jöttél valamivel, akkor ragad meg. Az a tiéd. Kifeszítjük az zsoltárban levő igét azok felett, akik a szabadban dolgoznak és a nagy hőségben dolgoznak, hogy a nap nem árt nekik, és a nap nem szúrja meg őket. És vannak olyan szentek, akik azt jelzik vissza, hogy ők érzik hétközben is, hogy értük imádkoznak. Érzik a védelmet. Ez nagyon jó. Folytassuk a kegyelem ajándékos sorozatunkat. A kegyelem ajándékos sorozat 16. része következik. A hit előre tör. Ez már megalapozza a jövő heti tanítást is. A mai igefalatok az alkalmas voltunkról szólnak. Az első alpontunk az alkalmas voltunk. És a 2 Korintus 3-as fejezethez lapozunk. 2 Korintus 3-as, 5-6-os vers.
Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, a mi alkalmas voltunk, az Istentől van. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít.
Amen. Igazából a mi alkalmas voltunk, hogy Isten gyermekei lehetünk, és Isten királyságához tartozhatunk, az a drága, kiontott Szentvérnek köszönhető. A Szentvér tett bennünket alkalmassá és igazzá. Van még egy másik ige is, azt otthon házi feladatnak mondom, a Kolosse 1.12 hasonló témában. Tehát hálát adunk az Atyának, az Úr Jézus Krisztusért, az ő drága szent fiáért, akinek a kiontott szent vére tett bennünket alkalmassá, hogy belépjünk Isten királyságába. A Lukács 17.6-os lesz a következő igénk. Gyakran felmerül a kérdés keresztényekben, hogy úgy érzik, hogy bizonyos cél eléréséhez több hitre lenne szükségük.
Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím az eperfának. Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek.
Amen. Mennyi hitre van szükségünk, hogy a hely, a probléma, az akadály eltávozzon az utunkból? Olyan pici mustármag. Most mondta az ige. A hit nem egy küzdelem. A kertben az almafa, a körtefa nem görcsöl azért, hogy a tavaszi virágból ősszel egy alma vagy egy körte kifejlődjön. Nem görcsöl, hanem szépen az időrendnek megfelelően elkezd fejlődni, és a végén beérik. Teljesen különböző dolog a hit hallása, illetve a törvény cselekvése. A törvény cselekvése az önerőből történik, mint tudjuk és tanultuk korábban. De a hitben nincs önerő. A hitet nem lehet kiérdemelni. Nem tudsz megdolgozni, hogy nagyobb hitet nyerjél. Nem tudsz megdolgozni, hogy nagyobb hitet kapjál Istentől. A Róma 12.3-nak a vége. Az újjászületésünkkor Isten mindenkinek odaadja a hitnek a mértékét. A mérték azt jelenti, hogy egyforma, aki 20 évvel ezelőtt született újjá, az is ugyanazt a mértéket kapja, aki ma születik újjá, ő is ugyanazt a mértéket kapja, mert le van írva egy helyen az igében, hogy Isten nem személyválogató. Isten mindenkit egyformán szeret. Róma 12.3.
Hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Tehát itt van benne, hogy a hitnek egy bizonyos mértékét, egy egyforma mértékét kapta meg mindenki. Az egy másik kérdés, hogy amit kaptunk Istentől hitet, az amit teszünk. Elássuk, mint az egy talentumot, vagy növeljük. Munkába állítjuk, és ezáltal növeljük. Téves dolog az, amikor azt mondják, hogy nincs elég hited. Neked hatalmas hitre lenne szükséged, hogy ezt a hegyet elmozdítsd. Hogyha így prédikálnak szentek felé, gyakorlatilag ezzel őket kárhoztatják. És ugyanezt történt Joseph Prince-el is, amikor ilyen tanításokat hallgatott, hogy kárhoztatva érezte magát. Joseph Prince szolgálata kezdetben az alkalmatlanság szolgálata volt, mert arról tanított, hogy miért nem kaphatjuk meg ezt, azt, az anyagiakat, a gyógyulást, mert miért nem vagyunk arra alkalmasak. És minél többet prédikált így, annál kevesebb gyógyulás történt a gyülekezetben. Úgy gondolták, hogy ha nincs semmi gond Istennel, nincs semmi gond Isten igéjével, mert ez igaz és állandó, akkor csak is az emberrel lehet baj. De ez téves. Ő is úgy járt, hogy másoktól átvett téves irányzatokat. És egyszer szólt az Úr hozzá. Szólt az Úr a szívéhez. Fejezd be a népem ostorozását. Az én fiamnak a vére őket alkalmassá tette. Hogy átvegyék az áldásokat, átvegyék a szent örökséget. Joseph Prince megértette, hogy a hit ellentéte a törvénynek. És az erőfeszítések kiszipolyozzák a hívőkből a hitet. Amikor ő akar megfelelni, ő akar produkálni, hogy érdemes legyen annak az áldásnak a elnyerésére. És amikor az Úr megnyitotta a szemeit a kegyelemre, 100%-osan megváltozott a tanításának az iránya. Nem az alkalmatlanságról tanított, hanem arról, hogy mi alkalmassá tétettünk Krisztus vére által. Igazzá tétettünk, örök életünk van, hatalom királyi székén ülünk, és a talpunk alá helyezett ellenségen topogunk, a nyakán. Tehát, semmi baj Istennel, semmi baj Isten igéjével, semmi baj veled, mert alkalmassá tétettél. Ezért neked egyszerű dolgod van, fogadd el a csodát. Éppen amire vársz. Fogadd el a gyógyulásodat, fogadd el az anyagi áldást, a családi békességet, és mindaz, amire vágysz. Több időt a szolgálathoz, fogadd el a csodát. Miután a kárhoztatás helyett a megigazultság és a kegyelem tanítását szólta, Joseph Prince, a hallgatóságból elkezdett a hit feltörni. A megigazultság tudat eredménye az lett, hogy természetfeletti gyógyulások történtek a gyülekezetben, életek alakultak át, és családi helyzetek álltak helyre. Amikor megértik a hívők a véren vásárolt jogukat, akkor csodák történnek. Sokszor nagy hirtelen. Találkoztam a neten egy Lana Wafsternek a proféciája, egy újabbik proféciája, valaki átküldte nekem. És az is arról szól, kvantumugrás. Hát gyakorlatilag a mostani ságvári újságunk elején is, ami van, az időgyorsulás, a témája ugyanaz, csak más szavakkal megfogalmazva. Tehát úgy néz ki, hogy az idők végén valóban az idő felgyorsul. És tényleg gyorsan el lehet venni mindazt, amit az Úr a számunkra elkészített. A kegyelem tanítások biztosítják a hitet az ígéretek elfogadásához. Ezt mondjuk el együtt, hogy beivódjon a szívetekbe. A kegyelem tanítások biztosítják a hitet
a
számomra,
a, számomra,
az ígéretek elfogadásához.
Az ígéretek elfogadásához.
Amen.
Amen.
Ez én vagyok, hozzáteheted. Amikor a hallgatóság a megigazultságról hall tanítást, és megigazultság tudatúvá válik, akkor egyre többet kezdenek látni Jézusból. Jézus mit tett a kereszten? Hogy Jézus a helyettesítőnk volt. Egyre jobban tudatosul az, hogy Jézus a kereszten a mi helyettesítőnk volt. És minél jobban látják Jézus megváltásának a művét, és minél jobban látják, hogy Jézus mire tette őket alkalmassá, annál nagyobb hit emelkedik fel bennük. És ennek következtében pedig a csodák törnek elő. Mint egy gejzír. Olyan sebességgel vagy robajjal. Nem kell vágyakoznod több hitre egy csoda eléréséhez. A zsidó 12.2 a kulcs, ezt nézzük meg. Mert azt mondtam az imént, ugye, hogy minél jobban látják Jézus megváltásának a művét, annál nagyobb hit emelkedik fel a hívők szívében. Zsidó 12.2.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Amen. Az első szóra fókuszáljunk. Az első szó az, hogy nézvén. A görögben ez így szól, hogy maga előtt lát. Tehát lásd magad előtt Jézus megváltásának a művét. Ennyi. És a hited elkezd növekedni. Ha jól emlékszem, az Úr Jézus is megmondta, hogy ne imádkozzatok nagyobb hitért, mert ezt nem tudok adni. A hitünket saját magunk tudjuk növelni, a bibliai ismeret növelésével. Minél nagyobb a bibliai ismeretünk, annál magasabbra emelkedik a hitünk. Lásd, visszatérve a zsidó 12.2-re, a nézvén szóra, lásd Jézust értett szenvedni a kereszten, és így hit fog jönni hozzád, hogy a kihívásokat legyőzd. A hit az ige hallásából származik. Erre igény is van. És minél többet hallod az igét, annál nagyobb lesz a hited. Tehát fontos hallani az igét, vagy a gyülekezetben, vagy otthon, vagy olvasni, de lényeg az, hogy be kell az igét ültetni a szívünkbe. Nekünk Jézusról, illetve Jézus elvégzett munkájáról szükséges tanításokat tanulmányoznunk. Nem csak úgy átengednünk a fülünkön, egyiken ki, másikon be, hanem elmélkedni, elmélyedni, tanulmányozni. És ilyenkor jönnek a kijelentések. Tudjátok, hogy nincs erő az emberi filozófiában. Nincs erő a hagyományokban. Onnan jöttünk, hiszen tudjuk, hogy nincs benne erő. De hatalmas erő van Krisztus evangéliumában. Az apostolok cselekedetei 14.3-hoz lapozunk. Isten jeleken és csodákon keresztül támasztja alá az igéjét. És közöttünk is voltak már jelek és csodák, természetfeletti megnyilvánulások.
Mégis sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az ő kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.
Amen. Minek nevezi az igét? Kegyelem igéjének. Ez is nagyon szép szóhasználat. Kegyelem igéje. Több ige is van erre vonatkozólag, hogy jelek és csodák, de ezt az egyet emeltem csak ki. És amikor a hallgatóság, amikor a gyülekezet hallja Jézus evangéliumát, akkor feltör a hit, és árad a gyógyulás, árad a kenet, És még a helyeden is meg tudsz gyógyulni. Nem is kell gyógyítósorba jönni. Nem azért mondom, hogy ne gyere ki, de a kenet ott is tud munkálkodni, ahol ülsz. És mondok erre egy bizonyságot. Sok évvel ezelőtt lementünk Kaposvárra, Sanders pásztornak a regionális alkalmára, és éppen valami ilyen nyakizom problémám volt, nem tudtam fordítani a fejemet, így kellemetlen volt vezetni, de úgy ültem le, hogy hálát adtam az elvégzett munkának, megköszöntem, hogy Jézus ezt elvégezte, megragadtam, és birtokba vettem a helyemén. Szándékosan nem mentem ki a gyógyítósorba, mert úgy döntöttem, hogy a helyemen fogom elvenni a gyógyulásomat, és mire mentünk haza, addigra tudtam forgatni a nyakamat. Elég jó be volt állva egyébként, alig tudtam így megmozdítani. Tehát így is működik. És ezt úgy szoktam szemléltetni gyakran, hogyha a cimborák meghívják egymást egy sörre, vagy egy kávéra, teljesen mindegy. Ha téged most valaki meghív egy italra, egy üdítőre, neked mi a dolgod? Megköszönöm, elfogadom, mert nem mindenki tud elfogadni. Tehát fontos, hogy elfogadom, utána birtokba veszem. Ennyi. És ezt mondogattam magamban ott Kaposváron. Ezt a sort. Megköszönöm, elfogadom, birtokba veszem. És megtörtént a gyógyulás. A második pontunk a csodák elfogadása. Egyes hívők az imában látják a csodának a kulcsát, más hívők pedig a bőjben látják a csodának a kulcsát. De sajnos sokan kiragadják a szövegkörnyezetből az igéket, és félreértelmezik, és ilyen a Márk 9.29-es is, amit most fogunk elolvasni. Nézzük.
Ő pedig mondanékik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csupán imádsággal és böjtöléssel.
Jézus itt egy olyan szeméről beszél, akit egy gonosz szellem uralt. És ebből a hívők arra következtettek, hogy a szellemi hatalom titka az imában és a böjtben van. De most figyeljetek! Az eredeti görög Bibliában a böjt szó nem szerepel. Ezt a fordítók tették hozzá. És látjátok, hogy milyen téves következtetést vontak le egy ilyen hozzáépített szóból? És nem csak a görögben nem szerepel, hanem az új amerikai fordításban és az új nemzetközi fordításban sem szerepel a böjt szó. Úgyhogy ki is húzhatjátok a Bibliátokból. A másik igény az 1 Korintus 7, 4-es 5-ös verse.
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a fér sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
Amen. Ezt az igét is kiragadva tévesen arra következtetésre jutottak egyes hívők, hogy a titok a szellemi hatalomhoz abban rejlik, hogy tartózkodni kell a házas élettől. De a böjt szó a görögben itt sem szerepel, itt is kiúszhatjátok, és nem szerepel az amerikai új fordításban és az új nemzetközi fordításban sem. Pál itt valójában miről beszél? Az egészséges házas életre buzdít és bátorít, hogy élvezzék házaspárok Istennek ezt a fajta áldását. És ilyen módon nem lesznek kísérthetők. Akinek van füle, meghallja a következőt. Aki otthon jól lakik, az baráti társaságban sem lesz éhes. Van füle, igen. Ilyen finoman írta le József Princ is. Úgyhogy őt követem. Pál nagyon keveset szólt a bőtről. A tanításainak a fő hangsúlya a kegyelem új szövetségére koncentrálódott. Mikorábban tanultunk a bőtről, volt egy vagy két részes tanításunk, mert létezik bőt, de nem az a fő hangsúly. Krisztus testében mégis vannak, akik a cselekedetekre hajlanak, azaz a bőtre erőteljesebben koncentrálnak, fókuszálnak, mint ahogy kellene. A cselekvés megszállottai azt mondják, hogy felejtsük el a kegyelmet, és mondjátok meg, hogy mit tegyek. De a cselekedeteknek az ideje az lejárt. Az a törvényhez kapcsolódik. És mi nem vagyunk törvény alatt. Más keresztények látványosan böjtölnek, olyannyira, hogy az egész világ figyelmét felhívják erre. Ápolatlanok, ingerlékenyek, mérgesek, mert már annyira éhesek. Holott az ige azt mondja, hogy legyünk ápoltak, kedvesek, és a szent olajjal, a szellem olajával olajozzuk meg magunkat. Máté 6-os fejezetben olvassuk el, 16-tól 18-ig. Kenneth Hagin azt írja a könyvében, hogy amikor ő böjtölt, és valahol vendégségben volt, vagy szolgált vidéken, akkor nem azt mondta, hogy én most böjtölök, és ezért nem kérek reggelit, vagy ebédet, hanem nagyon finoman azt mondta, hogy ezt az étkezést kihagyom. Tehát igazából nem fedte fel azt, hogy ő most böjtöl, mert nem a világnak kell látni azt, hogy valaki böjtöl, hanem Istennek.
Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komora nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kenn meg a te fejedet és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Amen. Tehát, hogyha egy keresztény böjtöl, nem kell tudni arról a környezetének. Van tudatos böjt, amikor az ember úgy dönt, hogy most egy napon, több napon böjtölök, de van nem tudatos böjt is, amikor valaki úgy belemerül az igébe, hogy elfelejt enni. Lehet, hogy veletek is volt már ilyen. Vagy pedig, amikor az igei utalásokat követi, és halad előre, és mindig jobban belemélyed az igébe, egyszerűen az alvásról is lemond. Elfelejt elaludni. Vagy azt vesz észre, hogy már éjfél van, vagy már hajnal van. Kenneth Hagin is írt ilyet, hogy úgy belemerült az igébe, akkor még ugye nem volt biblia program, hogy könnyen lehessen keresni, hanem hát ő ígéről ígére, meg a szellem vezetése alapján kijelentésről kijelentésre ment, és annyira erőteljes volt a vezetés, hogy egyszerűen nem tudta abba hagyni, és reggel lett. És reggel folytatta a munkáját, de kérte a Szent Szellemet, hogy erősítse meg, és minden további nélkül tudta végezni a másnapi munkáját. Harmadik pontunk. Ne győzködj Istent! Akik nem értik előképpen a törvény és a kegyelem területét, azok Istent próbálják meggyőzni egy csodáért. Mert szeretnének valamilyen területen áttörést, de úgy gondolják, hogy Istent meg kell győzni, hogy ők azt megérdemlik és kiérdemlik. Téves az is, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy 40 napos böjt, vagy 24 órás maratoni ima szükséges ahhoz, hogy Isten megválaszoljon egy imát. Tudjátok, hogy mi az egyedüli oka, mi az egyedüli indítéka Istennek, hogy imánkat megválaszolja? Jézus elvégzett munkája. Ennyi. Ezt mondjuk el együtt, jó? Az egyedüli ok
az
imán megválaszolására,
Jézus elvégzett
munkája. Amen. Az ige írja azt az 1 Tesszalonika 5.21-ben, ezt majd házi feladatnak felírhatjátok, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát ne legyünk megtévesztve. A hosszú imák, a nehéz bőjt nem befolyásolják Istent. Isten azt szereti, hogyha mi a szívünkből imádkozunk, szellemben vagyunk, amikor kérünk Istentől, szellemben vagyunk, amikor imádkozunk, mert akkor már a másik birodalomban vagyunk gyakorlatilag. Tehát a tornácába beléptünk. Senki nem érdemelheti ki Isten áldásait a saját erőfeszítései által. Isten áldásait Jézus véráldozata által érjük el, és nem a saját cselekedeteink által. Ezt nagyon fontos tudni és látni. Amit Isten lát, az a fiának az elvégzett munkája a kereszten. Ő arra tekint, mert mi, akik befogadtuk Jézust, mi Krisztusban vagyunk. Ő pedig Krisztuson keresztül lát bennünket. Jézus áldozata révén Isten összes áldása, Isten összes csodatevő ereje a tiéd, hogyha Krisztusba vetett hitedet megvallottad, azaz újjászülettél. Tehát ahhoz, hogy birtokoljuk az áldásokat, a gyógyulásokat, a bővölködést, újjá kell születni, és növekedni kell hitben, növekedni kell szellemben, növekedni kell bibliai ismeretben. Ez egy folyamat, ebben nem lehet megállni, mert akkor megáll a hitünk is. Galata 3.5.
Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszik-e.
Amen. Nézd meg azokat a személyeket, akik elfogadták a csodákat Jézustól. Nézd meg a Bibliában, milyen történetek vannak. A következő mindegyiknek a jellemzője: egyikük sem érdemelte meg, és semmit nem tett annak érdekében, hogy kapjon. És mégis kapta csodákat. Egyszerűen csak elfogadták Krisztus kegyelme által. És legtöbb esetben gyógyulásról van szó. Vannak benne anyagi áttörések is, de a legtöbb csoda a szabadulás, gyógyulás, és nincs feljegyzés arról, hogy akik megpróbálták kiérdemelni az áldásukat, azok kaptak-e valamit? Kaptak-e valaha is valamit? Erről nincs feljegyzés. Mert a saját cselekedeteink által nem tudjuk kiérdemelni. Csak Jézus bevégzett kereszt munkája által, Jézus bevégzett megváltása által. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy akik Krisztushoz mentek, azok elvileg egyikük sem érdemelte volna meg, mert semmit nem tett azért. Nem is voltak újjászületve. A bárányvére őket még akkor nem mosta meg. Nem voltak megigazulva. Egyszerűen elfogadták Isten kegyelmét Jézus Krisztuson keresztül. Negyedik pontunk. Kegyelem hit által. Szólt az Úr Joseph Princehez, és azt mondta, hogy amikor az én népem a kegyelmemet látja, akkor én az ő hitüket látom. Még egyszer? Elmondjuk inkább együtt, megvallásképpen. Amikor én Isten kegyelmét látom, akkor ő látja az én hitemet. Ezt megnézzük az igében, jó? A 12 éve vérző asszony esete. Megtalálható a Márk 5-ben, megtalálható a Lukács 8-ban. Ha kíváncsiak vagytok, elolvashatjátok. Tehát Márk 5, Lukács 8. Ez a 12 éve vérző asszony nem csak azt látta, hogy Jézus telve van gyógyító erővel, hanem azt is látta, hogy Jézus telve van kegyelemmel. Honnan tudta ezt? Hát nem a mózesi törvényekből, mert a mózesi törvények alapján ő nem mehetett volna a közösségbe, és senkit nem érinthetett volna meg, mert őt a törvények alapján tisztátalannak nyilvánították. Sőt, megkövezték volna. Kövezés pedig halált jelent. De ez az asszony a törvényt figyelmen kívül hagyta, és a tömegen átpréselte magát, számos embert megérintve, amit nem lett volna szabad. És amikor odaért Jézushoz, akkor megérintette a köntösét. És abban a pillanatban gyógyulást nyert. Ez az asszony hit abban, hogy amikor megérinti Jézus köntösének a szegélyét, akkor az a számára gyógyulást eredményez. A törvény megszegése alapján neki büntetést kellett volna várnia, de ő ehelyett a gyógyulását várta. Jézust nem keménynek látta, nem kárhoztatónak látta, hanem egy kegyes megváltóként tűnt fel előtte, aki tele van irgalommal és együttérzéssel. És az érintés pillanatában érezte, hogy kigyógyult a bajából. Ez az asszony vajon tudatában volt-e az ő hitének? Nem, ugye? Nem volt tudatában a hitének. Ő kizárólag Jézusnak és az ő kegyelmének a tudatában volt. Hogy ott áll Jézus, és ő kegyelemmel és irgalommal teljes. Amikor meglátta Jézus kegyelmét, Jézus megfordult, és azt mondta az asszonynak, túlcsorduló szívvel, hogy lányom, a te hited megtartott téged. Ez a Márk 5.34-ben van. Az áttörésnek az egyik módszere, amit eddig is ismertünk, hogy az igével erősítsük magunkat, mélyedjünk el az igébe, és valljuk meg az igét. Kiváló út, de itt van egy másik lehetőség is. Itt van egy másik eredményes módszer. Bármilyen csodára van szükséged, amikor Jézus kegyelmét látod, a hited előre fog törni. Tehát, nézve Jézusra, tekints a kereszten levő Jézusra, és a hited fel fog emelkedni. Egy személy meghalt, ez a személy Jézus, ő azért halt meg, hogy mi élhessünk. Te sem érdemelted ki, én sem, de ő ennek ellenére megtette. És a Szent Vér által tett bennünket alkalmassá arra, hogy a királyság tagjai lehessünk, és hogy a szent örökséget birtokoljuk. Lásd Jézust a kereszten, mint a te személyes helyettesítődet. Az, hogy Jézus a kereszten volt, ez az ő kegyelmének és szeretetének a kinyilvánítása a számunkra. És amikor Jézus kegyelmét látod, akkor automatikusan jön a hit, és csodák törnek elő a hited alapján. Amen. Kaptatok valami újat? Jövő héten ezt folytatjuk. A nagy hit titka. Tehát a kegyelem és a hit összefügg. A kegyelem ismeretében jön elő a nagyobb és nagyobb hit.
Alleluja.
Kézrátétel következik, fogadjátok az áldást, a kenet pedig kiárad és megtöri az igát. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Hálát adunk, Atyám, a természet feletti pecsétét, amit tettél az ő életükre. Köszönjük, Uram, az odaszánt szívüket. Köszönjük az elhívásukat, a szolgálatukat, amit betöltik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermek szíve kívánságának a betöltését a Jézus nevében. Fogadd a kegyelmet, hogy a hited növekedjen. Fogadd a kegyelmet, hogy a hited erőteljesen tudjon növekedni, és áldásokat elfogadni. Fogadd a kegyelmet mind nagyobb mértékben, hogy a hitetek növekedni tudjon, és mind nagyobb áldásokat tudjatok birtokba venni a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a helyreállító és a megtartó kegyelmetet az életükbe. Köszönjük az erőt, amivel meg tudják futni a pályájukat a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te gyermeked életét, az odaszánt szívét, áldások teljességét szóljunk feletetek a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, az áldások teljességét szóljuk az életetek felett, a családoddal együtt, és kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyít kenetet. Látogass meg, Uram, a te erőddel, és tedd szabaddá ezt a testet a Jézus nevében. Természetfeletti módon szólítjuk elő a gyógyulást az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, az odaszánt szívét. Köszönjük, Uram, az áldott magukat, amit te megsokasítasz az életükben. Köszönjük, Uram, a szent szellem vezetését, az odaadó szívet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, te gyermeked odaszánt szívét a szolgálatra. Köszönjük, Uram, a növekedést, a terjeszkedést a Jézus nevében, minden területen, és a szabad mozgást, a korlátok ledőlését a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, te gyermeked életét, az odaszánt szívét, a pályájának a megfutását. Hálát adunk, Atyám, hogy támogatod mindenben, a Jézus nevében. A csukló környéken is van gyógyítókenet. A kezünket hitel ráteszik a húzott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a feltámadás erejét, szabadító kenetet, mert tudjuk az igéből, az írásokból, hogy a kenet a szövetekben tárolódik, és így eljut az otthonokba, és a beteg testekre téve a hit felszabadítja ezt az erőt, működésbe lép az erő, és kivezeti a testekből a tüneteket, megtöri az igát, és megsemmisíti azt, nehogy visszakerüljön ismét a Jézus nevében. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, mert te voltál a kereszten, te végezted el a munkát, és neked adunk minden dicsőséget. Köszönjük, Uram, hogy a te sebeid által nyertük el a gyógyulásunkat. A Jézus nevében. Amen. Amen. Az előző vasárnapi pesti tanítás a törvény cselekedeteiről szólt. Különbség van a törvény és a kegyelem és igazság között, mert a törvény úgy adatott, a kegyelem és igazság pedig Krisztus által lett. A törvény idejében nem volt kijelentve Isten. Márpedig a legnagyobb kincs Isten ismerete, és ez nem volt elérhető az Ószövetségben. Jézus azért jött, hogy Istent atyaként kijelentse. A héberben az abba szó, az egy nagyon bensőséges, apuci, drága apuka, ilyen jelentéssel bír. Tehát Isten egy apa-gyermek közvetlen kapcsolatra vágyik. Isten egyrészt egy gondoskodó szülő, másrészt pedig szerető tűzzel ölel körbe bennünket. Jézus bevitt bennünket az atya kebelébe, és ott lüktető, szerető, együttérző, gondviselő szív vezet bennünket. Amíg nem volt törvény, Isten nem kérhette számon a bűnt. A törvényt senki nem tudta betölteni, mint tanultuk. A törvény a bűn felismerésére vezetett. Mert amikor bejött a törvény, akkor lehetett azonosítani, hogy ez a cselekedet ezzel a ponttal ütközik, a másik pedig a másik ponttal. De a bűn ismerete senkit nem fog előbbre vinni. Jézus megmutatta, hogy a törvény igaz és szent, és betöltötte. Azért, amit ma elkövetünk, az nem tulajdonítatik nekünk. Hogyha ezt megértjük, akkor értékelni fogjuk a kegyelmet, és nem fogunk vele visszaélni. Mert tudjátok, többször fölmerült az a kérdés, hogy sokan nem merik a kegyelmet tanítani mélységében, mert mi lesz akkor, hogyha a hívők elkezdenek majd bűnözni? Itt van benne az, hogy értékelni fogjuk a kegyelmet, amikor megértjük, hogy mi történt a kereszten, és egyszerűen nem fogunk vele visszaélni. Nem fogunk visszaélni azzal a nagy szabadsággal, amit kaptunk Krisztusban. Jézus törvény nélkül jött. Kegyelmet és igazságot hozott. Új dolgot hozott, a törvény nélküli megigazulást. Hit által jön Isten igazsága hozzánk, és ez a kegyelem. Nem kell érte megcselekedni, nem kell érte jót tenni, nem kell törekednünk arra, hogy kiérdemeljük. Mert kegyelemből, szeretetből és irgalomból kapjuk mindazt, amit Krisztusban Isten a számunkra elrendelt. Jézus a törvényt eltette az útból, ha nincs törvény, nem tudunk vétenni ellene. Mi a törvényt Krisztus által törtjük be. Emberként nem tudnak betölteni. A Bibliában van egy olyan megfogalmazás, hogy hitből való megigazulás. Az egyenlő Ábrahám hitével, mert ő hitből igazult meg, és Ábrahám hite pedig annyit jelent, hogy amit Isten mondott neki, ő elhitte. És ez elégséges volt akkor. Mi pedig a hit gyermekei vagyunk. Ha nincs törvény, akkor a törvény elleni cselekedet sincs. Ha el is vétjük olykor, azzal nem veszítjük el a megigazulásunkat, mert a szent vér sokkal erősebb, ami felettünk van, és ami lüktet bennünk. Bűneink Jézusra lettek ráhelyezve, így ma mi Isten igazsága vagyunk Krisztusban. A tulajdonítás az egy teljes helycsere. Neked tulajdonítatik Isten igazsága, és Jézusnak tulajdonítatik a te bűnöd. Meg van fordítva. A megigazultság ismerete felszabadítja a hitedet. Ez majdnem párhuzamos a mai tanítással. A hitünket gondozni kell, azaz növelni kell az ige tanulmányozása által, és Isten gyönyörködik a hitünkben. Ne hallgass törvénytanítást, ne hallgass olyat, ami kárhoztatna, mert le fogja zárni a hitedet. Fel lett szegezve a keresztre a bűn, a bűntermészet, a törvény. Hogyha kísértés jön, akkor jelentsd ki, hogy a bűnnek nincs élettere az életemben. A kegyelmet megismerve egyre nagyobb alázatban tudunk járni. A megigazultság csak a Krisztusban levő hit által van. És erről a megigazultságról gondolkodjál, elmélkedjél, hogy a tudatod teljesen átformálódjon ebbe az irányba. Így senki nem teheti mellé a saját cselekedeteit, mert hit által igazoltunk meg, ahogy írja az Efézusi Levél 2.8.9. Aki hisz és elfogadja Jézust, Isten odaadja annak a szellemét, és mi azt hordozzuk magunkban. Amerre megyünk, visszük. A Szent Szellem fog tanítani, hogy hogyan szeressük például a házastársunkat, hogy ne legyen Krisztus testében paráznaság. Ilyen párhuzamos megint a mai tanítással. Ugye, akinek van füle, az hallja. Aki otthon jól lakik, az vendégségben nem lesz éhes. Ezt az Úr munkát, aki ilyen párhuzamosan. Az új teremtésben megszűnt az akarás a test kívánságaira. Tehát, amit régen akart a test, meg fogod figyelni, hogy az új teremtésben ez kezd elhalványulni. Nem azt mondom, hogy egyszerre egy csettintésre ez el fog tűnni, de hogyha uraljuk a testünk kívánságait főképpen, akkor ez az akarás is megy lejjebb és megszűnik. Nem akarsz mindjárt 3 szelet tutát megenni, elég egy is. A Szent Szellem szeliden vezet, és emiatt nem akarod Isten szívét megbántani. Istennek nem tetsző cselekedetekkel. Tehát megint van itt egy lágy vezetés abba az irányba, hogy nem törvény, hogy ezt ne tedd, meg azt ne tedd, de hogyha Istennek akarunk tetszeni, akkor nem teszünk olyat, ami nincs a tetszésére. Új törvény alá kerültünk. Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye érvényes rád. Ez a Róma 8.2, ha jól emlékszem. Tudja valaki egy fejből? De el is olvashatjuk. Ez a zoé élet, az az isteni fajta élet, és a zoé életben nincs halál. Az ő élete kering benned, így az ő gyümölcseit fogod teremni. Egy körtefában a körtefa leve kering, és körtét fog teremni. Egyértelmű, ugye? Ha bennünk Isten élete árad, akkor isteni gyümölcsöket fogunk teremni. Róma 8.2, úgy emlékszem.
Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Amen. Ebben benne van a betegség is. Jézus orvosolta a bűn problémát, és amikor Jézus bevégezte a munkát a kereszten, leült az Atya jobbjára. Azt se felejtsük el, hogy a múlt mindenkit megkísérthet, de mi el tudunk bánni vele. Hogyha nem tulajdoníthatunk semmit magunknak, semmiféle cselekedetet, akkor ugyanúgy nem tulajdoníthatjuk a bűnt sem magunknak, mert az Jézusra lett helyezve, és ő elhordozta. Őtől pedig megkaptuk a megigazultságot, az igaz voltunkat, amiben járhatunk. Amen. Halleluja. Ha van bizonyságotok, kérdésetek, kijelentésetek, szívesen meghallgatjuk.
Valami történt most egy másik. Amikor mondtam, hogy Kaposváron megtér, és nem akartak kivenni. Én azzal a gondolattal voltam, hogy nekem ez itt nagyon fájt, mindig ő most tudja, hogy ezt mindig mondtam, hogy fáj. És gondoltam, hogy mikor oda kimenjek, azt fogom mondani, hogy tedd ide a kezed, hogy ez többet ne legyen. De mire befejezted a mondokádat, én nekem mindent elment,
halleluja.
Ez már szerintem talán 2-3 éve, hogy nekem ez mindig itt fájt, és most azt mondtam, azt fogom mondani, hogy tedd ide a kezed, hogy ez gyógyul.
Akkor tanultatok ma is valamit.
És így ültem be csak gondolatban, hogy ne legyen
ki. Igen. És látjátok, hogy a bizonyságok ilyen fontos szerepe van. Már csak egy bizonyságot mondtam el, ami velem történt, és elvetted. Igen. Köszönjük az Úrnak az életeteket, a figyelmeteket, megáldunk benneteket a jövő hétre is, és várunk benneteket a következő hétfőn. Utolsó énekünk a szeretetének következik. Áron.